Kemény kötés.
Gyakran elveszünk a könyvek kínálatában. Hogy döntsek? Borító? Szerző? Téma?
Melyiket vigyem ma az ágyba?
Kortárs szerzők, kortárs szerkesztők, kortárs kiadóktól.
Kemény kötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
A Jósvera műsora.
Üdvözlöm, kedves hallgató! Hajós Vera vagyok. Ön a Civil Rádió Kemény Kötés című műsorának egy részletét hallja. Ismeretterjesztés. Nem is olyan könnyű kérdés, mint hinni. Ferge Zsuzsa, szociológus írta le először az ünnepnapi és hétköznapi tudás megkülönböztetését. Nagyon leegyszerűsítve, az ünnepnapi tudás a művészeti és tudományos ismeretekben való jártasság, amelyek a hagyományos szóhasználatban a művelt ember ismérvei. Míg a hétköznapi tudás a gyakorlatias tudás, amik a mindennapi életben alkalmazhatók. Persze az egyik nem zárja ki a másikat, mert a meghatározás értéksemleges. Nem tudom, hogy ön, kedves hallgató, hogy van teste működésének ismeretével. Én hihetetlenül tudatlan vagyok, amíg jól vagyok, nem is érdekel. De ha valami fáj, beteg leszek, nagyon el tudok kámpicsorodni, és elveszett gyerekké válok. Anélkül, hogy általánosítanék, elárulom, hogy tapasztalatom szerint az orvosok szeretik az ilyen képzetlen beteget, mert pitogtathatják nagy tudásukat. Aki elolvassa, és főleg pedig megtanulja a könyvben leírtakat, az közelebb kerül az egyenrangosításhoz, feltéve, hogy van ilyen szó. A Szkolár kiadónál jelent meg Erdős Attila Felvágós könyv című munkája. A szerzővel, Erdős Attilával beszélgetünk. Olvastam a borítón egy öntől származó megfogalmazást arról, hogy mi a könyvnek a műfaja, hogy tudományos bulvár. Két egymásnak ellentmondó kifejezés a bulvár és a tudományos. Hogy sikerül ezt így összehozni?
Az volt a hátterében ennek, hogy a tudományos, akármi is, amivel tudomány szerepel, az többnyire nehezen érthető és nem szórakoztató, csak azoknak érthető és azok számára tud érdekfeszítő lenni, akik értenek ahhoz a területhez. A bulvár meg pont az ellenkezője, hogy csak azok semmi tartalma nincsen, elnézést, hogy megsértettem volna vele valakit, de szórakoztató. És hát ezt a kettőt, hogyha egy közös halmaz próbálunk képezni, akkor annak lehet olyan a közös halmaz, hogy szórakoztató, de tudományos.
Nem ezt a példát mondjad a könyvben, de én nekem ez jutott eszembe, hogy lehetett volna szemész vagy nőgyógyász, és korboncnok le. Azt írta a könyvében, hogy a szakterületnek a megválasztásánál az befolyásolta, hogy olyan főnököt akart, akivel szívesen megy kocsmába.
Nem, szívesen meginnék egy sört.
Jó, tehát nem a kocsma a lényeg, de hogy szívesen együtt van vele. És így lett korboncnok.
Igen. Annak idején, amikor én végeztem, akkor a hatod év az egyetemen az csak klinikai gyakorlat, és ami azt jelenti, hogy nincs olyan mellett jogtatás, csak az ember megy klinikáról klinikára, és ott betegvizsgálattal tölti az idejét, és készül a vizsgákra. És ezek a nagy klinikai tantárgyak, amelyeket akkor tanultunk, azok között sem találtam olyan tanszékvezetőt, vagy intézetvezetőt, akivel úgy emberileg megértettem volna magam. És a patológus professzor, a Korbonston professzor, orvos professzor úr viszont egy nagyon szerethető figura, egy igazi klasszikus orvos professzor, aki csíptetővel biciklizik, hogy benne csípje a lánca a nadrágját, és egy óriási műveltséggel bír, fantasztikus humorral, és így lett a választás a patológia.
Általában, amikor valaki az orvos egyetemre készül, akkor úgy kitalálja magának, hogy ő mi lesz. Nem volt ilyen?
Nem.
Már kisgyerek korában nem az volt, hogy én felfedezem a spanyol viaszt, és én leszek a Nobel-díjas belgyógyász, vagy nőgyógyász, vagy szemész.
Nem volt ilyen. Sőt, én egészen a negyedikes gimnazista fél évéig, tehát mondjuk úgy, amikor el kellett dönteni, hogy hova adja az ember a jelentéslapokat, én a gazdasági egyetemre készültem, Hogy mitől változtattam meg a döntésemet, azt máig nem tudom, de valószínűleg kocsidai példa is volt, mert apám orvos, és végül csak orvosi egyetemre adtam be, de nem volt olyan szándékom, hogy én Nobel-díjas tudós leszek, hogy én fogom először a fej transplantációt elvégezni. Annak idején szerintem az volt a motivációm, hogy az orvosi egyetemen kell a legtöbbet megtanulni, tehát akik azt elvégzik, azok úgy sokat tudnak úgy általában, és akkor még ilyen ambícióim voltak, hogy én nagyon szerettem volna sokat tudni.
Megkapta?
Hát az elméleti képzés az orvosi egyetemeken az nagyon jó. A gyakorlati az viszont nem. Ha így nézem, akkor a tudást azt megkaptam, mert az emberi testről, meg úgy általában a biológiáról az orvosi egyetemen elég sok mindent meg lehet tanulni, és ennek a területnek a tudásanyaga az elég széles, és elég nagy, hogyha mennyiségben nézem az oldalak számát, amit tudni kell, úgyhogy ezt megkaptam. Magát azt a katarzist, amit az okozott volna, hogy én egy klinikán meggyógyítom a betegeket, azt viszont nem, mert a gyakorlati képzés az nem volt olyan, hogy egyáltalán a betegekhez úgy túl közel férhettünk volna. Csak egy példát hagy mondjak, nekem volt olyan csoporttársam, aki summa cum laude végzett az egyetemen, és a 6 év alatt egyetlen egyszer sem nyúlt beteghez.
És így is maradt? Egyetem után?
Nem, a szakvizsgáig egy darab inekciót adott.
Erre, hogy elmentett volna a kutatóorvosnak, tehát nem muszáj gyakorló orvosnak.
Nem volt szándéka, nem. Tehát nekünk a gyakorlati képzés az valahogy nem volt hangsúlyos. Nem úgy néztek ránk, hogy a gyakorlati képzéssel nekünk majd pluszt adnak, hogy mire megkapjuk a diplománkat, addigra már használható emberek legyünk, hanem az volt akkor még talán most is az a hozzáállás, hogy tanuljátok meg, lássatok valamit, és utána a szakmát úgyis majd akkor tanuljátok meg, hogyha elkezdtek dolgozni.
Több mint 1000 halottat boncolt, hogy megállapítsa, hogy mi okozta a halálukat, és többször is nagyon határozottan írja a könyvében, hogy a filmekben látott boncolóorvos az igazságügyi boncolást végzi. Amit önök csinálnak, patológusok, azok a kórházi boncolás és a beteg elhalálozásának az okát keresik azért, az visszaépüljön az emberek gyógyításába. Na most mindkét terület a halál pontos okát keresi. Csak a munkáltató a különbség?
Nem.
Másként boncolnak?
Igen, másként boncolnak. Az igazságügyi boncolásokról nem tudok olyan nagyon sokat, ami a tévékben látszik, hogy az igazságügyi boncolások, tehát nagyon-nagyon részletes a laboratóriumi háttere, vesznek, analizálják, a külső rányomokat keresik, a bőr található elváltozásokat keresik. Ezek mind, ami a idegenkeziségekre utal, vagy pedig a halálokát, vagy a körülményeit jobban meg tudja magyarázni, a számokra prioritás, nekünk ez nem. Nekünk inkább az a fontos, hogy ha történetesen boncolás során találok valamit, amire én meg tudom mondani, hogy mi az, és a klinikusnak pedig nincsen pontos elképzelése, hogy például az a röntgenképen az árnyék az mit akar, akkor meg tudjam neki mondani, hogy na, az árnyékkép az éppen ezt a valamit akarja, és akkor ő a következő betegén esetlegesen már ezt beépítve a tudásába ezt majd használni fogja. A betegséget, az alapbetegséget keresjük, és abból szövődmények végén hozhatott el a beteg. Ez a próbálunk elérni a boncolással. A patológusoknak a munkájának a javarészét már nem a halottaknak a boncolása teszi ki, hanem a szövettani vizsgálatot. Tehát a műtéti mintákból kivett szövetmintákat, mikroszkóp alatt vizsgáljuk, és a patológusok azok, akik eldöntik, hogy ezek az elváltozások azok milyen jellegűek, hogy ez most daganatos-e, jó indulatú, rossz indulatú, vagy éppen valami gyulladás, vagy bármi más. Tehát az a munkának a oroszlán része inkább, ami a szövettan és a mikroszkóp fölött van.
Nagyon jó kis történetekkel színesíti a testünk megismertetését. Honnan vannak ezek a történetek?
Hát kétfajta történet van. Az egyik a tudománytörténet, a tudománytörténeti összenetek, azokat azokból a könyvekből vettem, amelyeket idézek is, lehet, hogy kimaradt egy kettő, mert sokat olvastam. A kórházi történetek, amelyek személyesebbek, azok viszont kivétel nélkül mind megtörténtek, vagy velem történtek meg, vagy valamelyik közvetlen munkatársammal. Tehát azok nem fikció egyik sem, hanem azok tényleg úgy történtek, hogy le vannak írva.
Én kiválasztottam néhányat, amiről szeretném a hallgatóknak kedvet csinálni a könyv olvasásához.
Egyszer volt, hol nem volt, élt egyszer egy Robert Fitzroy nevű tengerésztiszt. Szorgosan járta a tengereket, és folyamatosan haladt előre ő felsége tengerészetének ranglétráján, ugyanis Fitzroy kapitányban egy nagyon ambíciózus úriembert tisztelhettünk. Egy korábbi útja során Patagónia partjainál felvett a hajójára 3 hajótöröttet, akiket sikeresen a keresztény hitre térített és elhatározta, amint teheti, egy misszióval visszatér Dél-Amerikába, hogy derék angol barát hívőket neveljen az ottani lakosokból. A vállalkozáshoz szükséges pénzt a politikától várta, és úgy ítélte meg, hogy ha bejut a parlamentbe, akkor nagyobb eséllyel tud majd a pénzforrások közelébe jutni. Sajnos a választók máshogy gondolták. Fitzroy kapitányból nem lett képviselő, ezért vissza kellett térjen a tengerészethez. A Beagle fregatt első embere lett, de mivel a hajó mindkét kapitánya megőrült a hosszantartó tengeri utakon és mindketten öngyilkosságot követtek el, kéréssel fordult az admiralitáshoz, hogy egy megfelelő úriembert társalkodónak vihessen magával az út unalmát elűzendő. A Cambridge-i egyetem a 22 éves Charles Darwint javasolta, de Fitzroynak nagyon nem akaródzott kötélnek állni, mert nem tetszett neki Darwin orra, illetve annak formája. Az eszem megáll, értik? Azért létezik az evolúciós elmélet, mert egy tengerész leküzdötte az ellenérzéseit az orral, vagy az orral nagy óval szemben. Végignéztem egy csomó képet Darwinról. Mi lehetett ennyire visszataszító Fitzroy kapitány úrnak, de nem tudtam rájönni. Sem nem kicsi, sem nem nagy, sem nem görbe, sem nem egyenes, egyszerűen csak egy orr két lyukkal. Fitzroy kapitány az egy nemzedékkel korábban élő svájci illetőségű Johann Caspar Lavater nagykövetőjeként úgy tartotta, hogy az arcformájából lehet következtetni az illető jellemére. Darwin orra alapján úgy gondolta, hogy a fiatal Charles nem bírná a hosszú út megpróbáltatásait. Fitzroy kapitányt a Beagle hazatértét követően csak beválasztották a parlamentbe, és később Új-Zéland kormányzója lett. Többfajta barométert talált fel, nevéhez kötődik a meteorológiai előrejelzés fogalma és gyakorlata. Mai viszonyok között kicsit furcsa politikusnak tűnhet, hiszen személyes vagyonát teljes egészében a közjavára fordította, és nem fordítva. Még annyit, hogy Darwin nagybátyja egy boncolás során megvágta magát, és a sebből származó fertőzés vitte a sírba. Darwin is orvosnak készült, de nem bírta a vérlátványát, ezért inkább papnak tanult tovább. Az egyetem talán azért ajánlotta Fitzroy utitársaként, mert Darwin mániákus rovargyűjtő volt, és érdeklődése az állatok felé olyan extrém módon is kifejezést nyert, hogy csatlakozott az egyetemi gurmé klubhoz, ahol mindenfajta állatot készítettek el vacsorára. Mikor azonban baglyot ettek, megtört és kilépett.
Azt olvasom, hogy tévhit, hogy az ember szakálla halála után is tovább nő. Ez minden szőrre igaz? A nők állán lévő szőrszálakra is?
Igen, igaz. Igaz is, meg nem is. Amikor a szív megáll, akkor még nem áll meg az összes sejtnek a működés. A testben lévő sejtek különböző idő elteltével halnak meg az oxigén és a táplálékhiány következtében. Az agyról tudja mindenki, hogy az nagyon rövid ideig képes élni, az 4 percnél tovább nem bír, vagy 4-5 percnél tovább a hőmérséklettől függően bír meglenni oxigén nélkül. De a többi testi sejt az nem feltétlenül ilyen rövid idő alatt pusztul el táplálék nélkül és oxigén nélkül. Vannak, amelyek több órát is képesek élni. Elképzelhető, hogy bizonyos mértékű szőrszál növekedés van, de az egészen biztos, hogy nem látható szemmel ez a differencia. Ami viszont ennek a tévhitnek a magyarázata az az, hogy a bőrnek a most akkor tudománykotásod egy kicsit a turborának mondjuk, tehát a bőrnek a feszessége, amiben nagyon közre játszik a víztartalom, az elveszik, kiszárad a bőr, és összehúzódik, és így relatíve a szőröknek a bőr irányban lévő része is ki tud a felszínre kerülni. Ebből jön az, hogy a hiszik a laikusok, hogy a szőrök meg a szakán tovább nő.
Ez azért megnyugtató, hogy a szőrszálak nem fognak kinőni az állunkon.
Nem fognak kijönni, és egészen biztos, hogy nem lesz egy ilyen tisztességes méretű bajusz a halál után.
A nők megnyugodhatnak.
Megnyugodhatnak, igen. Mm-hmm. igen megnyugodhatnak.
nagyon szép történet, nekem nagyon tetszik, hogy a szívnek milyen szimbóluma van, és hogy honnan ered.
Hát igen, ez egy...
Lerajzoljuk, akkor teljesen igen, más, mint a anatómia könyvekben.
Amikor utána néztem, akkor nagyon meglepett, hogy ennek igazi pontos magyarázata nincsen, hanem feltevések vannak, amit azt hiszem írok is, hogy a krokodilnak a szívét próbálták hasonlítani, ami szerintem nem igazán hasonlít. Ami nekem nagyon tetszett, és ezt írtam le, hogy ez a bizonyos csészekkorú nevezetű növénynek a termése, az tényleg úgy néz ki, mint egy szív, de hogy ez miért lett ez, vagy ez csak egy erőltetett magyarázat, mert véresen a csészekórónak a termése pont úgy néz ki, mint a szívnek a szimbóluma. Hát ezt nem tudom.
Még egy ilyen tudománytörténeti kérdés, hogy miért a borbélyok csapolták le az ereket?
Hú, szerintem azért nekik volt késik, de vagy borotfájuk, de fogalmat sincs. Jó kérdés. Nem tudom. Nem tudom, valószínűleg köze van ahhoz is, hogy a borbélyok azok járták a vidéket, és a kés megadott volt a vércsapoláshoz, ami annak idején az egyetlen akkurátusnak számító gyógyítási módszer volt. De nem tudom, most, hogy így meg tudjuk kérdezni, utána fogok majd.
Azt mondja, hogy látta a cigis dobozokon azt a tüdőrákra figyelmeztető igen. feliratot, és egy képet is hozzá.
Igen.
Lényeges problémát ezen a tüdőn nem látni.
Azon a tüdőn nem. Az a tüdő, az, ami látszik azon a képen, az csak az látszik, hogy egy vizenyős tüdő, és eléggé tudom, poros vagy városi környezetben élhetett annak a volt tulajdonosa, de abban olyan betegség, amire utal a cigarettás dobolt, az nincsen.
Tehát aki jártas az anatómiában, az rájöhet arra, hogy ez nem igazán elrettentő?
Ez egy másfajta kérdés, mert egy laikus számára egy egészséges tüdő is elrettentő, és nem tudja, mi van ott, ezért akár azt is láthatja, ami nincs ott. De egyébként most, hogy föltetszett ezt hozni, nem tudom, hogy a hallgatóknak volt-e már Ázsiában cigarettavásárlási tapasztalatuk, és látta ki az ottani cigarettás dobozokat. Na, ami azokon van, na, az borzasztó. Ezek a mostani a cigarettákon...
Soft problémát vetnek föl.
Igen, ez úgy tűnik, hogy ilyen stock fotókat vásároltak volna meg, és próbálták ráilleszteni, de... Ebben az esetben az a tüdő, az biztosan nem beteg, nem olyan beteg tüdő, amit mutat tudok mondani.
Az előszóban, amiatt a második kiadáshoz írt, azt írja, hogy nem volt igazán semmilyen ambíciója, hogy ezt a könyvet megírja, azon kívül, hogy egy produktumot akart mutatni az unokájának. Van már unokája?
Nincs. 5 gyerekem van, de unokám még nincs.
Az 5 gyerek mit mond?
Hát... Ez mindig csodabogárnak tartottak, büszkék voltak, amikor megjelent. Onnantól kezdve különösen, hogy az iskolában előfordult, hogy a tanár adott nekik egy könyvet, és kérte őket, hogy hozzák haza, hogy írjam alá. Örültek, büszkék voltak ott van a polcukon, de ezen kívül túléptek rajta. A fater ilyen, és kész. De amikor készen lett a könyv, és megálltam a nyomtatást, nem éreztem azt a eurékát, vagy halleluját, hanem örültem, hogy készen van. Tetszett az első borító, és eltettem magamnak talán 10 példányt, hogyha majd az unokák, meg a férjeik, meg a feleségeik jönnek, akkor tudjam nekik mutatni hitelesen, hogy én csináltam ilyen, de tényleg nem volt semmi ambícióm.
És lett? Van kedve írni?
Hát írogatok magamnak, de...
Ha valaki írogat, abból előbb-utóbb valami lesz?
Akkor van kivétel. Továbbra sincsen semmi ambíció. Az a téma, az úgy jött. Örültem, hogy megvan. Sok pozitív élmény élt, amikor gyűjtöttem az anyagot, de most ugye egyelőre nem különösebben gondolkozom azon, hogy folytatni kellene.
Erdős Attila szerzővel beszélgettünk Felvágós könyv című kötetéről, ami a Szkolár kiadó gondozásában jelent meg. A műsor végén elköszönök. De talán még egy gondolat belefér. Őszintén remélem, hogy egy emeldíjas hívás nem haladja meg anyagi lehetőségét. Ha felhívja a 13600-as telefonszámot, és ott beüti az 54-es kódot, ezzel a civil rádiót támogatja. Bővebbet a támogatás.civilradio.hu oldalon talál. Bármilyen segítséget köszönünk, köszönök. A szerkesztő műsorvezetőt Hajós Verát hallotta. Ön a Civil Rádió Kemény Kötés című műsorának egy részletét hallotta. Ha szívesen hallgat hasonló beszélgetést, akkor keresse és hallgassa a Civil Rádió Kemény Kötés című műsorát.
Kemény Kötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
Hajós Vera műsorát.